Ez az előadás a rotációról, mint fogalomról szól. Itt a kérdés, hogy kering-e a folyadék. Van-e eredő forgó mozgás egy folyadékon belül, vagy akár egy vektor téren, egy vektor mezőn belül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy vektor tér, ezen a vektor téren belül létrehozunk egy zárt utat, például egy kis alagutat, és azt csináljuk, hogy az alagúton belül, tehát ezen a kis zárt úton belül nem, de azon kívül mindenütt megfagyasztjuk a teret, és azt vizsgáljuk, hogy ezen a kis úton belül történik-e valamiféle mozgása ennek a térnek, például egy folyadéknak. Történik-e itt áramlás? Abban az esetben, ha igen, akkor ezt örvényesnek mondjuk, ebben a kis útvonalon, ha nem, akkor nem örvényesnek mondjuk ezt a vektormezőt. Gyakorlatilag azt vizsgáljuk, hogy egy zárt úton, jelen esetben ez az L görbe, amelyet ugye nem fagyasztottunk be, azon belül a V-nek, illetve ennek a DL-nek a szorzata az milyen. Ezt nevezzük örvényerősségnek, más néven cirkulációnak. Tehát ez egy rendkívül fontos fogalom lesz az elektrodinamikában, ezért is definiáljuk így külön. Azonban az, hogy milyen utat választunk, az megint nagyon fontos és nagyon lényeges, és emiatt megpróbáljuk ezt eltüntetni. Az eltüntetés úgy történik, hogy a körintegrál VDL-nek az értékét elosztjuk azzal a delta A felülettel, amelyet ez a kis útvonal körbehatárol. Tehát elosztjuk delta-val. Ezután ezt a felületet minden határon túl csökkentjük, ez lesz a limes delta a tart nullához, és ezt a mennyiséget, ezt a vektor mennyiséget rotációnak fogjuk nevezni, tehát rotáció V. Ez lesz tehát az örvénynek a sűrűsége. De nem örvénysűrűségnek fogjuk hívni elektrodinamikában, hanem rotációnak. Ez a mennyiség az örvényerősség, tehát örvényerősség, ez az örvényerősség sűrűség, amelyet rotáció néven fogunk a későbbiekben használni. Ennek a kiszámítása a következőképp történik, hogy rotáció V, ez egy vektor lesz, és a következő determináns kifejtésével kell meghatározni a rotációt. A második sora dx, d per dx, d per dy, d per dz, és végül a vektornak a három komponense, vx, vy, vz, és ezt a determinást kell kifejteni. Egy korábbi előadásban megnéztük, hogy ezt a determinást milyen módon kell kifejteni, ugye a vektoriális vagy kereszt szorzat esetében. Akkor, hogyha a rotáció az nulla, akkor örvénymentes térről beszélünk, tehát hogyha a rotáció v az nulla, akkor örvénymentes térről beszélünk, ellenkező esetben örvényes térről beszélünk. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy folyadék áramlik, és például ebbe az irányba, és ebbe a folyadékba apró kis lapátkerekeket behelyezünk, amelynek a mérete nagyon kicsi, és azt vizsgáljuk, hogy ez merre forog, merre forgatja meg ezt a tengelyt. Ez lenne a rotációnak egy viszonylag könnyen értelmezhető formája. A divergencia vizsgálata esetében egy nagyon hasonló kis elrendezést vizsgáltunk. Most erre a kétdimenziós elrendezésre fogjuk megvizsgálni a rotációnak a Z tengely irányába vett komponensét. Azt így könnyedén lehet definiálni. Tehát megint számoljuk ki alul, a jobb oldali részen, a felső részen és a bal oldali részen ezt a bizonyos körintegrál VDL mennyiséget. Vigyázzunk, most nem a gyufás doboznak a felületén kell mennünk, mert nem felületi integrálról van szó, hanem ennek a nagyon vékony kis darabkának a vonala mentén, hiszen egy vonalintegrálról van szó. A körbejárási irányt választjuk meg például így, ellentétesen is lehetne természetesen. Ebben az esetben EX irányával egyezik meg a körbejárási irány, itt EY irányával egyezik meg a körbejárási irány, itt a felső részen mínusz EX-el, itt a baloldali részen pedig mínusz EY vektor irányával ellentétes a körbejárási irány. Ez a delta L-nél rendkívül fontos lesz. Tehát az alsó szakaszon azt a trükköt vetjük be, hogy a delta X úgyis nagyon kicsi lesz majd a végén, legalábbis a levezetésünk végén, és azt képzeljük, hogy a V vektor-vektor függvénynek az értéke a delta X mentén ugyanakkor lesz, mint itt ebben a pontban, emiatt ezt rögzítjük. Tehát azt fogjuk kapni, hogy a VXY szorozva delta X szorozva EX. Ez lesz a VDL integrálja ezen az alsó szakaszon. Ezen a jobb oldali szakaszon a V vektor-vektor függvény X plusz delta X Y értékét fogjuk venni ezen a szakaszon. Szorozzuk delta Y-nal és szorozzuk EY-nal. Ugye nagyon lényeges, hogy a DL az egy vektor, emiatt kell figyelembe venni ezen DL integrálon az integrálás útjának az irányát. A felső részen ezt a pontot vesszük alapul, tehát ebben az esetben is ezt a pontot nem vizsgáljuk. VXY plusz delta Y szorozva delta X-el, de szorozva mínusz EX-el. Az integrálás útjának iránya miatt van ez a negatív előjel. A baloldali részen pedig VXY szorozva delta Y szorozva mínusz EY. Az első helyen kitettem a skaláris szorzatot. Hangsúlyozom, hogy ez egy skaláris szorzat minden esetben, hiszen egy vektor-vektor függvénynek, illetve egy vektornak a szorzatát kell itt értelmezni. A következő lépés az, hogy a körintegrál szerint összeadjuk az egyes irányokba vett részintegrálokat, hiszen ez egy zárt integrált jelent ebben az esetben. Ugyanúgy, ahogy a divergenciánál vettük, a V vektor az valójában egy Vx függvény szorozva az Ex vektor plusz egy Vy szorozva az Ey. Tehát, hogyha egy V-vektort szorozunk egy EX vektorral, akkor gyakorlatilag a V-nek csak a VX komponensét kell számoljuk, tehát a VX, XY szorozva delta X mennyiséget kapjuk az első szorzatból. A jobb oldali szakaszon a V-vektort, vektor-vektor függvényt szorozzuk az EY vektorral, tehát a V-nek csak az Y komponense fog szerepelni, tehát plusz VY, X plusz delta X, vesző Y szorozva delta Y. A következőben a V-t szorozzuk EX-el, tehát mínusz VX, X, Y plusz delta Y szorozva delta X-el. És végezetül a V-t EY-nal szorozzuk, tehát mínusz VY, XY, delta Y. Ezzel megkaptuk ezt a felső zárt körintegrált. Osszuk el delta A-val. A delta A az N-nek a téglalapnak a felülete, tehát delta X szorozva delta Y. Végezzük el az osztásokat. Azt kapjuk, hogy VX xy per delta y plusz vy x plusz delta x y per ugye, delta x minusz vx x y plusz delta y osztva delta x esik ki delta y minusz vy xy per delta x. A következő lépés, hogy megvizsgáljuk, hogy melyek tartoznak delta x nevezővel és melyek delta y nevezővel. A delta x az itt található, tehát a vy x plusz delta x y minusz vy xy per delta x, az megint egy deriválásba fog átmenni, és a delta y-nál pedig ezt a kettő tagot fogjuk meg, de úgy csináljuk, hogy a megváltozás legyen az első tagon, ezért negatív előjellel kezdjük, tehát ezt írjuk előre, hogy vx xy plusz delta y minusz ez a tag vx xy per delta y. A következőkben természetesen a delta x-et minden határon túl nullához tartjuk, a delta y pedig minden határon túl nullához csökkentjük, akkor azt fogjuk kapni, hogy ez lesz a dv, de vigyázzat, mert ez az y komponensnek az x szerinti deriváltját jelenti, és mínusz ez a tag, amit itt kapunk, ez pedig az x komponensnek az y szerinti deriváltját fogja adni. Tehát amit kaptunk, az a dvy per dx minusz dvx per dy. És ha megnézzük a rotációnak a z komponensét, akkor ugyebár a harmadik oszlopot és az első sort kell letakarni, és az itt található aldeterminást kell kiszámolni, ami pontosan a dvy per dx minusz a dvx per dy. Tehát amit itt kaptunk, az a rotációnak a z irányú komponense, tehát ennek a téglalapnak, téglalapra merőleges komponensét kaptuk meg. Tehát, hogyha ide betennénk egy kis lapátot, amelynek a tengelye a z irányban mutat, akkor a rotációt ez alapján kaptuk meg, tehát gyakorlatilag a forgását, ennek forgás sebességét és a forgás irányát, tehát hogy az ebbe az irányban mutat, vagy ebbe az irányban mutat, azt adja meg ez a mennyiség, ez a hányados, és ez lenne rotációnak gyakorlatilag a definíciós összefüggése. Ha egy kicsit bonyolultabb háromdimenziós elrendezést választanak, akkor mind a három komponest ki lehetne itt számolni, azonban ez ebben a pontban most különösebben nem érdekes számunkra. Nagyon lényeges viszont, hogy a rotációnak ez a definíciója, és így lehet elképzelni, mint egy befagyasztott folyadékot, és ebben a csőben az tovább áramlik, amit ugye nem fagyasztottunk be.